Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Megy még egy kicsit a Millás reggelit Rádiókafé 98.0-án, és azért beszélek egyes szám első személyben, mert Ács Gábor kirontott a stúdióból, és soha többé nem került elő. Úgyhogy nem tudom, hol tartózkodik, nem tudom, hol van, mit csinál.
Csak hangot nem kap, rég itt van.
Hagyjuk már ezt!
Ez a félretájékoztatás. Amelyet Gede Balázs követett
el. Igen, igen, viszont Ács Gábor megérkezett, ahogy hallhattátok, így július 17-én szerdán reggel 9 óra 9 perckor.
A sétahajó is egy félretájékoztatás volt.
Tehát úgy tűnik, igen, ebbéli izgalmatban rohantál ki, ugye?
Tehát a magyar sajtóból időről időre sikerül sétahajónak fordítani a
kruszsipet. Hú, várjál csak, ez tárt fel létszernek a hátterét, elfejtettem felhívni a szakinkat, addig én telefonom.
Ja, föltárom, na látod. Sokkal fontosabb volt lélekben fölkészülni annak a bejelentésére, hogy nem érkeztem vissza időben a szignál első taktusára, ugye? Na, a hírekben elhangzott, hogy mekkora növekedés elé néz a sétahajó ágazat. Hát a cruise ship az nem az. A sétahajó az az, ha felszállunk ezt helyen Balcsiófokon a kis hajóra, megyünk egy kört a Balcsin, aztán kikötünk és visszajutunk ugyanoda. Az a sétahajó magyarul. A problémát nyilván az okozza, hogy nincsen nagyon magyar, elfogadott magyar megfelelője a cruise shipnek. Tehát a nagy, az óceánjáró, tengerjáró azért nem jó, mert ugyanebbe tartozik a folyamokon, vagy a folyókon közlekedő hajók is, amelyek ugye Budapesten is most éppen problémát okoznak. Tart a nagy vita arról, hogy hol köthessenek ki, erről tegnap is voltak hírek. Talán a nyaralóhajó áll a legközelebb, de tényleg nincs erre egy általános. Szóval azokról általában jó nagy. Vannak kisebbek is, de általában több ezres nyaralóhajókról szólt a hír.
De semmi
nem pedig a sétahajókról,
igen,
ez a lényeg.
Tehát ez a lényeg, így van.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Macisod, space gomb ügyben.
De legalább nem fogom a space gombra, én tudom, hogy mi történik ilyenkor, tehát az egy blödség, hogy ostorozni a space gombot, de ezt meghagyjuk a macinak, hát továbbra is ez így neki jól áll. Na, viszont ingatlan rovatunk jön, ahogy ezt beharangoztuk, hogy egy kis túlárazottságról lesz szó, illetve az, hogy ez hogy és miképpen jelenik meg, azt Bala Ákossal, a Bala ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével fogjuk megbeszélni, ha két van a telefonon túlsó végén. Szia, jó reggelt.
Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Éppen beszéltünk az elmúlt rovatadásban a KSH számairól, ugye kimutattak egy, hát emlékeim szerint 7,1%-os átlagos lakóingatlan növekedést az elmúlt időszakra, amiben benne van egy olyan 15% körüli új lakóingatlan drágulás, meg egy 5%-os használt, ebből ugye érezhető, hogy új ingatlan eladásból, vagy új lakóingatlanból kevesebb kerül értékesítésre. Viszont pont ennek kapcsán gondoltuk, hogy megkérdezünk téged, mert hogy olvastuk az egyik közleményeteket, hogy ti egy ilyen túlárazottságot tapasztaltok az ingatlan piacon, ez hogy jelenik meg, milyen mértékű, kihasználhatják-e ezt a vevők esetleg, magyarul nyílik-e tér alkura, vagy esetleg az eladók görcsösen ragaszkodnak, és emiatt inkább a tranzakciószám csökkenésben jelenik ez meg, vagy stagnálásban. Szóval mit tudtok elmondani a piacról?
Ugye, hogyha megnézzük azt az adatot, amit az előbb említettél, ugye ezt a lakáspiaci árnövekedést, ezt, hogyha hasonlítjuk az inflációhoz, akkor azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy magasabb volt az infláció, ugye, mint az ingatlanpiaci árnövekedés. Tehát ez azt jelenti, hogy az ingatlanpiacon levő ingatlanok átlagosan nem emelték, hanem vesztették az értéküket. Ez ugye nagyon sok jót nem jelent az ingatlanpiacra, ez ugye azt jelenti, hogy engedniük kell az eladóknak, vagy legalábbis ugye nem tudják tartani a lépést az infláció, vagy hogyha az elmúlt években bankba, államkötvénybe rakták volna pénzüket, akkor lehet, hogy jobban jártak volna, mint ugye, hogyha ingatlant vásároltak volna. Ezek nem jó jelek az ingatlanpiacon. Ugyancsak nem jó jel az ingatlanpiacon, hogy ugye a tranzakciószám jelentősen csökkent, tehát egy 40-50%-kal vagyunk ma is az alatt a szint alatt, ahol egy jó működő ingatlanpiac volt korábban. Ennek sok oka van, gazdasági tényezők, külpolitikai tényezők, hitelkamatok, illetve az, hogy azért ugye a jelenlegi támogatási rendszer a csok nem annyira annyira attraktív, mint korábban volt, hiszen ugye új gyerekre lehet csak igénybe venni, miközben ugye a régit már meglevőre is igénybe lehetett venni. Tehát ezek ugye azok a negatív hatások, amik ugye nyomás alá helyezik az ingatlan piacot, és hogyha kevesebb a vevő, kevesebb az érdeklődő, kevesebb a tranzakció, akkor bizony, hogy az eladók nem nagyon tudnak árat emelni. De ezek mellett megpróbálják, mert az eladók ugye úgy gondolkoznak, hogy minél több az annál jobb, ugye neki is tovább kell menni az esetek többségében egy másik lakásvásárláshoz. Szétnéz a hirdetési portálokon, egy picit hibásan, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon hibásan, ugye a legmagasabb értékeket szúrja ki a szeme, ezekhez árazza a saját ingatlanát, amik ugye már amik hasonlóan árazott, tehát már túlárazott ingatlanok, és még néha erre rátesz egy 5-10%-ot az alkukedvéért.
Biztos,
pedig ugye amit alapul vett a saját kis gyors elemzéséhez, abban is benne volt már ugyanez a gondolkodás, hogy akkor tegyünk rá valamennyit, tehát az alkuval növelt átlag ára teszi rá az ő alkuban növelt átlagá, vagy ő egyéni árát, és ugye ez egy ilyen túlárazott ingatlan halmazból lesz egy ilyen még túlárazottabb ingatlan halmaz. Ez olyan 15-20%-os mértékű ma átlagosan a piacon, amivel a meghirdetett ingatlanok a fölött az ár vannak, amennyire valaha elkelnek. Illetve ez azt jelenti, hogy aki még többet tesz rá, vagy még picit túl gondolja a saját ingatlanának az értékét, az már olyan magas értékre jut, aminél már nem indul meg az alkú, és nagyon sok ingatlan ezáltal soha nem kerül értékesítésre.
Igen, pont ezen tűnődtem, hogy ez már egy akkora differencia, hogy kérdés, hogy ebből mennyit lehet az alkunál érvényesíteni, mert bemondok egy 15%-kal kisebb árat, és azt gondolja az eladó, aki szerint az a meghirdetett ár, az csak egy picit több a normálisnál, hogy én csontig akarjuk alkudni azt az ingatlant, és ebből nem lesz így üzlet.
Rosszabb a helyzet, én azt gondolom, hogy 15%-ot a vevők nagy része nem is próbál meg alkudni.
Jaj, meg se próbálja mondani, hogy úgyse fog sikerülni.
Igen, tehát alapvetően már egy olyan fura szituáció jön, sőt, egy még egyszerűbb dolgot hadd mondjak, nem találja meg a hirdetési portálokon, mert beüti a keresőbe tólig, hogy mennyiért keres. Ugye általában nem úgy szoktak az emberek keresni, hogy bármeddig keresünk, vagy bármennyi pénzünk van, hanem az emberek nagyon jól tudják, hogy vagy mennyi pénzük van, vagy mennyit szánnak rá, de van egy fix összeg a fejükben. Az alsó határ az kevésbé számít, tehát bármennyire olcsón képesek vagyunk vásárolni, de azért egy bizonyos összeghatár fölött már nem vagyunk képesek ingatlant vásárolni. Tehát beütjük a felső határt a keresőbe, és mindenki, aki e fölött van, az már nincs a szemünk előtt, nem tudunk vele beszélgetni, nem tudunk rá alkut, nem tudunk alkut bonyolítani. Mi történik? Az eladó érzékeli, hogy nem jönnek a vevők, elkezdi lefelé vinni az árát, és megtalálja azt a felső küszöböt, amire elkezdenek jönni, vagy azt a számára alsó, a vevőnek felső küszöböt, amire kezdenek jönni az érdeklődők, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy itt lesz a megállapodás, innentől jön az alku, és ez ugye az eladónak már nagyon fáj, mert ő már úgy gondolja először, hogy magától engedett, aztán úgy gondolja, hogy a vevői ajánlatok nyomására engedett, de valójában ő egy buta árat fogalmazott meg, és ahhoz képest alakult ki a végső ár.
Mennyire? Hát az ár, a reális ár mindig annyi, amennyit a vevő ad érte, nem?
Ez így igaz, és ugye alapvetően, de viszont a hirdetési portálok nem a vevők igényeit képezik le, hanem az eladóknak a vágyait. A vevők ebből tájékozódnak, ebből ugye a számukra legkedvezőbb lehetőségeket kiveszik, és bizony alkudozni próbálnak egy 5-8%-ot.
Ez mennyire
A 15-20% az, bocsánat, az nem az alku, az azt jelenti, hogy ennyit kell valakinek ahhoz majd lejteni az ingatlan árát, hogy a legvégén vevőre találjon. Ez nem azt jelenti, hogy jön egy vevő és 15-20%-ot fog alkudozni, az azt jelenti, hogy ha valaki nagyon magasan kezdi, akkor egy nagyon keserves, hosszú folyamaton keresztül fog végigmenni, ameddig lecsökkenti az ingatlanának az árát. Vagy ha hogy kélesebb körben nézzük, akkor lehet, hogy évekig nem adja el, és az infláció leharabdálja ugye ezt a töbletet.
No, de igen, kérdés, hogy ez probléma-e neki, mert ha úgy van vele, hogy ő ráér, és mondjuk nem másik lakást akar venni, hanem van a fejében egy elképzelt ár, és ezt ő kivárja, akkor lehet, hogy föl sem tűnik neki, ezzel mondjuk többet vesztett, mint hogyha időben eladja, és utána azt a pénzt már forgathatta volna, nem?
Ez így igaz, hat különböztessek meg két alpiacot. Ez egyik az, ahol az emberek több ingatlannal rendelkeznek, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez a nem kenyére kell kategória, amikor egyébként, ez azért szoktuk így mondani, mert sokszor az ügyfél maga is ezekkel a szavakkal, vagy rokonértelmű szavakkal fogalmaz, amikor neki van 2-3 ingatlana, és eladná, ha jönne egy vevő egy általa megfogalmazott összegért. Általában nem jön. Tehát ezekért, ez itt egy 20-30%-os túlárazás szokott előfordulni, évekig hevernek az ingatlanok a piacon. Ezek például a budai nagyértékű ingatlanok, Bél-Buda nagyon sokszor ilyen, belvárosban sokszor ilyen ingatlanok vannak. Viszont ezzel szemben van egy teljesen ellentétes piac, amikor az átlagember átlag lakásáról van, szóval amikor el kell adni egy lakást ahhoz, hogy másikat vegyünk, ezt egy bizonyos határidőig kell lebonyolítani, mert gyermeknek más iskolába kell járni, a munkahelyet váltott a szülő, vagy ezer más élethelyzet van. Itt azért az emberek sokkal racionálisabban gondolkoznak, nem árazzák túl úgy az ingatlanokat, és egy picivel könnyebben engednek az árból is, hiszen ugye ők is, ha tovább mennek, alkukat tudnak érvényesíteni. Tehát ez egy sokkal gyorsabban mozgó piac, sokkal nagyobb racionalitásokkal, tehát teljesen elválik ez a két piac egymástól. Itt valós piaci képpel rendelkeznek sokszor a tulajdonosok, miközben a nem kenyérekkel kategóriában nagyon sokszor csak árulják az ingatlanukat, és hát ugye szídnak mindenkit, ugye az ingatlanpiacot, az ingatlan szakmát, az összes tényezőt, amit csak szóba jöhet, de valójában a probléma nem a körülményekkel van, hanem az ingatlan árával.
Mennyiben általános ez a mértékű túlárazottság, amit említesz, és mennyiben vannak olyan helyek, ahol vannak ennél kirívóbb esetek, és esetleg kevésbé azok?
Ugye, ahogy említettem, a 15-20% az szinte általános, és a nem kenyérekkel piacokon pedig nagyjából egy 30%-kal több. És ugye ott, ahol nagy számú ingatlan van, és jól mérhető, tehát a tipikus példa a panellakásoknak a piaca, ott azért sokkal jobban megtalálják a realitást az ügyfelek, mert tudnak átlagot számolni, vannak hasonló ingatlanok, ahol az ingatlanok egyedisége óriási, tehát például a családi háza, a luxus ingatlanok, ugye minél inkább extrább egy ingatlanot ott, ugye, tehát inkább azt mondom, hogy a luxus családi háza, a luxus ingatlanok világvilága, ott óriási kilengések vannak, ott akár 30-40%-os eltérések is előfordulhatnak, vagy kilengések is előfordulhatnak, mert nagyon nehéz az árazás, és ugye nagyon sokszor az ügyfelek egy kétes minőséget is áraznak, ugye azt még hadd tegyem hozzá, tehát egy 20 éve felújított ház akkori nagyon tetszetős anyagokkal és akkori modern gépészeti vagy hőszigeteli megoldásokkal lehet, hogy akkor nagyon sok pénzbe került, nagyon nagy munka volt megvalósítani, de ma 15-20 év elteltével bizony nem képviseli ugyanazt az értéket. Nagyon sokszor az ügyfelek a felújítandót vagy a felújítottat máshogyan képesek látni. Ugye az eladó felújítottnak látja a saját termékét, a vevő meg felújítandónak. És ugye ebből a szempontból azért érdemes azt is megnézni, hogy ugyanúgy, mint az autópiacon az új autó egy benchmark, minőségében, tudásában, árában, ugye az ingatlanpiacon is az új építésű ingatlan a benchmark, és ahhoz igazodnak az újszerű ingatlanok, egyébként bármennyire is meglepő, nagyon megközelítik árazásukban az új építésűt, tehát nem úgy, mint a használt autónál, hogy a szervizkapunk kívül már, vagy a szalonkapunk kívül már kevesebbet ér az autó, de utána jön egy szakadék, és jönnek a használt lakások, tehát az újszerű közel van egymáshoz, és ami használt, az nem lehet abban az árban, mint az új építésű. Tehát egy 11. kerületi panellakás nem lehet abban az árban, mint egy új építésű vagy újszerű ingatlan.
Hol van a határ az újszerű és a használt kör? Tehát hány éves kor után van a nagyobb méretű vagy mértékű árcsökkenés, hogy átlagosan?
A tapasztalat az, hogy ma még a 10-15 éves ingatlanokat is újszerűnek lehet tekinteni. Ennek ugye a varázsa az, hogy ez már kész van, ott van, egyébként modern, van hozzá még garázs, egy csomó minden szolgáltatást teljesít, nem kell rá várni, nem alaprajzról kell kiválasztani, ha oda lehet menni. Kijöttek az apró hibák, ugye látjuk már, hogy mi van, már beszerelték a konyhabútort, ugye új építésű ingatlanokban nem mindig van konyhabútor, tehát egy csomó-csomó pici dolog van, vagy nem is pici, nagy dolog van, ugye több, mint egy használt panellakás például, ahol ugye ezek nem állnak rendelkezésre, és ezért ugye fizetnek meg érte majdnem annyit, mint egy új építésű ingatlan. Egy új építésű ingatlanban ugye van bizonytalanság, hogy mikorra készül el, milyen minőségben készül el, talán azt mondom, hogy elkészül-e egyáltalán, de ez már egyre kevesebb esetben probléma, tehát azért egyre komolyabb ingatlan fejlesztők dolgoznak a piacon, de valóban ezeket a rizikókat is be kell árazni.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, ez egy izgalmas szelete.
Még lehet egy gyors kör?
Lehet.
Csak kicsit akkor csak nagyon röviden az ármozgásokról, illetve a területekről, illetve típusokról, ahol a legnagyobb különbséget látod, hogy az elmúlt egy-két évben mire cuppantak rá az emberek. Tehát vannak-e ilyen akár lokációk, akár lakás méret, akár lakás típus, amik majd kimondottan, és talán mondjuk meglepő módon vonzóvá váltak az elmúlt időszakban. Tehát ha egy-két ilyen érdekes trendet, ha föl tudsz villantani, akkor
inkább azt tudnám elmondani, hogy ami örök sláger, tehát a panelokat többször eltemettük, ugye rendszeresek ezek a cikkek, hogy a panelokat már lassan le kéne bontani, hát nem, hogy lebontani akarják az emberek, hanem nagyon szeretik ezeket a lakásokat, és viszonylag magas áron, majdnem már a kerületi téglalakások áráért adják, veszik.
Tehát a téglapanel olló ez tovább szűkült az elmúlt években és árban?
Ez tovább szűkül, alapvetően, és a népszerűsége a panelnak továbbra is fönnmarad. Uh-huh. A kis akkor a másik ilyen alapvetés, hogy a kis alapterületű lakásokat, jellemzően 60-65 négyzetméterig tartó lakásokat keresik, nem keresik az ennél nagyobbat, és lehetőleg ebben is legyen minél több szoba, tehát az adott alapterülethez minél több szobát szeretnénk, minél több ajtót szeretnénk, ahol a gyermekeink külön szobában tudnak lakni. Tehát a lakásméretek sajnos szűkülnek, vagy nem változnak, tehát nincs az a fajta igény, hogy nagyobb terekben lakjunk, nem feltétlenül van meg. Ugye alapvetően ezek alapvetések, és ami egy szomorú érdekesség, ugye azok számára, főleg akik az ennek a területen laknak, az, hogy az agglomeráció kezdi elveszíteni a varázsát az elmúlt időszakban. Nincs akkora kiköltözési hullám, nincsenek üres lakások az agglomerációban, tehát nem azt mondom, hogy elnéptelenedik az agglomeráció, de az, hogy nincsen akkora érdeklődés, és ezáltal az árak befagytak egy bizonyos szinten, az egyébként a teljes agglomerációra igaz. Tehát alapvetően ma Budapesten belül is inkább a külvárosokba jönnek az emberek, és nem az agglomerációba. Ez viszont egy jelentős hatás, ez azért az elmúlt 10-20 évben nem volt így megfigyelhető, de ebben benne van az agglomeráció minden baja, bánata, tehát itt a közlekedési problémák, egyéb infrastruktúra, túlterjeszkedése, egyebek, benne van a magas benzinár, benne van elég sok minden, a Covid utáni vissza a munkába szituáció, tehát itt alapvetően elég sok minden ma terheli az agglomerációt, de nem gondolom azt, hogy egyébként ez nem fog feloldódni. Az én várakozásom az, hogy az agglomeráción belüli belső mozgással fognak megindulni, hiszen az agglomerációban ma már vannak olyan fiatalok, akik lassan vagy mostanában gyermeket vállalnak, akik itt nőttek föl, tehát számukra az agglomeráció nem egy kiköltözés, hanem az otthont jelenti. Tehát az agglomerációnak is az van, hogy el fog indulni a belső piaca, és itt az agglomerációban is vannak olyan 80-as, 90-es években épült épületek, vagy akár még aki már lassan a 2000-es épületekre is el lehet mondani, hogy itt is már lehet venni úgy ingatlanokat, hogy bontjuk, átalakítjuk, bővítjük, felújítjuk, tehát ugye most már ez a fajta másodlagos vagy harmadlagos piac is kezd megjelenni.
Oké, hát nagyon köszönjük, jó kis körképet kaptunk, vagy elemzést kaptunk a lakóingatlanokról és árazásukról. Köszi még egyszer, és szép napot, jó munkát!
Nagyon neked. Szívesen, szép napot!
Szia!
Szép
napot. Balákossal, a Bala ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk a lakóingatlanok piacáról és árazásáról.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Reméljük, ezt a tempót tudja tartani a tőzsde is, amit itt az előbb nyomtunk, de majd mindjárt kiderül és elmondják, hogy Cibere Ákos elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi a helyzet, hogyan alakul a budapesti értéktőzsdén, hol alakulnak az árak és műség Európában?
Itthon egy minimális növekedés látható, egy 1%-os emelkedés, a BUX index jelenleg 72.372 ponton áll, egy egészen alacsony 300 millió forintos forgalom mellett. Ezzel az eredménnyel azonban egészen jól teljesít ma a BUX, ugyanis a vezető európai indexek inkább egy enyhébb csökkenés mutatnak. A DAX éppen 0% körül ingadozik, a brit FTSE egy 1%-os csökkenés mutat, és a Eurostoxx egy egészen nagyobb 3%-os csökkenésben van. Uh-huh. A BUX Index itthon, döntően most már úgy látom, hogy az összes vezető papírunknál egészen jó a hangulat, itt főleg a Telekom és a MOL húzza felfelé a mai nap folyamán az indexet. A Telekom 1094 forinton van egy 6 forintos emelkedéssel, a MOL 2848 forinton egy 20 forintos emelkedéssel, az OTP pedig egy 25 forintos emelkedéssel 18.225 forinton, és a Richter az egyetlen egy ilyen kilógó a blue chipjeink közül, ő 9790 forinton van, ami változatlan a tegnapi záróár folyamhoz képest. De azért ez nagyjából egybevág azzal, ami Európában is látható, ugyanis ahogy nézzük a vezető a Eurostoxx indexben is, főleg a telekommunikációs és energiapapírok haladnak jobban, míg most éppen szedi össze magát a pénzügyi papírok, és a csökkenést pedig, és a gyógyszeripari egészségügyi papírok pedig éppen csökkenést mutatnak. Tehát nagyjából, ami a Bux Indexben a béten látható, az egybevág azzal, ami Európában is látható.
Gondolnám, hogy inkább az euróra lesz hatással, de lehet, hogy részvénypiacok is kicsit kivárnak az európai inflációs adat előtt?
A részvénypiacokon inkább most a reggeli bejelentések voltak, és a tegnap esti bejelentések voltak nagyobb hatással, ugyanis itt a technológiai piacokat egy jobban megrengette az amerikaiak figyelmeztetése, miszerint az európaiak nem tartják be megfelelő szinten a Kínával szembeni kereskedelmi szankciókat. Ez indította meg a mai nap folyamán kicsikét lejjebb az európai papírokat. Valószínűleg lehet, hogy az inflációs adatokra is van egy kisebb várakozás, de itt úgy tűnik jelenleg, főleg abból kiindulva, hogy a számítástechnikai papírok esnek a legjobb mértékben, inkább ennek az amerikai bejelentésnek van hatása.
Igen. Oké, hogyha már szóba hoztuk az eurót, nézzünk rá egy kicsit az euró-dollárra, hogy az ott befagyott a 1.09-nél, megnézzük meg, hogy a forint erősödik, gyengül, mi történik ott?
Hát a forint jelenleg picikét gyengült a tegnapi szintekhez képest, most már nem ezen a 391,5 forintos szint környéken, hanem a 392 és 392,5 forint között mozog. Jelenleg egy euróért 392,4 forintot kérnek el, még egy hasonló mozgások láthatóak a dollár árfolyamában is, itt egy dollárért 359,4 forintot kérnek el jelenleg.
Oké, megnézzük akkor majd, hogyan muzsikálnak a papírjaink a zárásig. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát neked!
Köszönöm szépen nektek is!
Szia! Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a részvényárfolyamokról idehaza és Európa szerte.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És itt van velünk a vonalban dr. Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelőse. Jó reggelt kívánunk ismét!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
A legfőbb kérdésünk az lenne, hogy melyik volt előbb? A kúria megsemmisítette a győri törvényszék korábbi ítéletét, a Greenpeace-nek adott igazat, környezet szennyező beruházónak kell bizonyítani, hogy a tevékenysége nem károsítja a természetet, és akkor azt mondtátok már egy közleményben múlt héten, hogy ez más ügyekben is irányadó lehet, és túlmutat a fertőtó ügyén, és volt egy Lázár János nyilatkozat, aki azt mondta, hogy a korábbi verzió rossz volt, valóban, ellenben az új az már sokkal visszafogottabb lesz, nem károsítja a környezetet, viszont végre rendezi az állapotokat. Most melyikre vonatkozott a per, illetve akkor ez már egy reakció volt erre a kúria ítéletre, vagy ez egy megelőző, itt vesztettük el a fonalat.
Akkor segítek.
Jó.
Ez egy reakció volt a kúria ítéletére, amin külön nagyon-nagyon örültünk, hogy reagált az illetékes miniszter és minisztérium, és hát Lázár miniszter úr már korábban is jelezte azt, hogy nem tartotta megfelelőnek azt az óriás beruházást, és többször nyilatkozta, hogy át fogják tervezni a helyiek igényeit kielégítő, a természettel összhangban lévő, sokkal kisebb strandra, egy kicsi kikötőre és egy kis ökocentrumra, aminek mi rendkívüli módon örülünk. Úgyhogy a kúriai ítélet volt az előbbi, és igazán ez egy 4 éves időszakot ölelt fel, mire oda jutottunk, hogy kúria, mert azóta pereskedünk a korábbi beruházóval.
És akkor amit Lázár miniszter mond, az most megnyugtató nektek is? Tehát ez, amit ő mond, ez elfogadható? Ezek szerint így környezetvédelmi szempontok alapján is?
Hát azok az elvek, amiket elmondott, azok elfogadhatók, és tényleg örülünk neki, és a helyiek is örülnek, úgyhogy aztán, hogy konkrétan, amikor újra tervezik, akkor mi lesz, és hogy lesz, és mekkora lesz, akkor azt majd azért meg kell néznünk újra. Úgyhogy mi azért rajta tartjuk a szemünket a fentőn, és hogy ott mi zajlik.
Szerintem kell is, mert nekem is van egy olyan rossz érzésem, hogy most lehet, hogy egy ilyen kompromisszumos, egy ilyen szűkített kis beruházással sikerül megállapodni, de utána nem tudom, nem kezd el az egy kicsit gyarapodni, egy kicsit hozzá építgetni, kicsit terebélyesedni.
Na most hol tartunk most? Tehát amikor az ítélet megszületett, mi az, amit már elvégeztek, mi az, ami már visszafordíthatatlan, hogy néz ki most a terület?
Hát elkészült a nagy kikötő, és igazán a többi épületnek megtervezett különböző apartmanház, hotel, nem tudom, egyéb. Annak az alapjai azért már részben betonban ott vannak a területen, de hát mi bízunk a természet erejében, joggal, és ha ott tényleg nem történik további építkezés, akkor az szépen vissza fogja foglalni a természet. Visszajön a nádas, és a nádassal együtt visszajönnek azok az élőlények, amiknek a létfeltételét ez a fantasztikus, iszapos, nádas tó biztosítja. És hogy reagáljak arra, hogy mekkorára fog nőni, én nagyon remélem, hogy a józanész itt továbbra is uralkodni fog. Ez a tó, ez egy 50-60 centi átlagmélységű tó. Ez nem hatalmas vitorlások, főleg nem az eredetileg tervezett 850 vitorlásnak alkalmas. És hát sajnos szárazodunk, azt érezzük most is, óriási a hőség. Ez egy szikes tó, ami többször már kiszáradt a saját története során, és nyilván, ahogy csökken a csapadék és egyre melegebb van, ennek a vízszintje sem fog nőni, úgyhogy nem hiszük azt, hogy itt megérni óriási beruházást és óriási pénzeket befektetni. A másik pedig az, hogy tényleg a helyiek most már 4-5 éve nem tudtak lemenni a tóra, ami szintén jogszabályokat sért, mert Magyarországon az összes tó és folyó partját az biztosítani kell, az közterület, és sajnos ez nem történt itt meg, mert le van zárva, még mindig le van zárva a fertő, úgyhogy ezt is ígérte Lázár miniszter úr, hogy ezt nagyon gyorsan meg fogják oldani, hogy a strandhoz és a majd elkészülő kisebb kikötőhöz minél előbb lejussanak a helyiek.
Tehát itt azért egy egyértelmű hangsúlyváltás van az állam részéről. Nem tudom, mennyire 100%-ban összefüggésben a perekkel, mert ugye láttuk azért hasonlóügyekben, hogy akkor addig keresték a kiskaput, meg az átminősítés ezért lehetőségét, hogy aztán végül csak megoldották azt a beruházást, csak áttolták a rendszeren, de itt most úgy tűnik, hogy nem, itt most ugye kompromisszumkészség van, és változnak a korábbi tervek ezek szerint.
Igen, de teljesen igazatok van abban, hogy azért óvatosak vagyunk mi is a hurrá győztünk kiabálással, mert még sok minden megtörténhet, de az a helyzet, hogy ahogy mondtam, a fertőtó az valójában tényleg alkalmatlan arra, hogy itt egy komoly nagy turizmus legyen. A másik pedig az, hogy azért ezt is be kell vallanunk, azért itt a pénzek és fogytán voltak, tehát nyilván nem erre akarja a kormány költeni esetleg fölöslegesen azokat az összegeket, mert ez ilyen 45-55 milliárdnyi óriás beruházás volt, amit megálmodtak. Úgyhogy valóban az van, hogy figyelnünk kell, és valóban az van, hogy a miniszter úr ígérete az erre vonatkozott, de elhangzott korábban egy másik is, amit a soproni fideszes polgármesterrel közösen készített riportban mondott, hogy de ha azért majd több pénzünk lesz, és meg lehet, akkor lehet, hogy átgondoljuk, és olyat csinálunk, mint az osztrákoknál. Na most ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az osztrák szakaszon az nem védett terület. Egy nagyon pici nádas, a mi nádasunkkal észak-keleti irányban lévő terület, az, ami nemzeti park az osztrákok részéről. Az összes többi az nem nemzeti park, és nem is nádas, és stb. Szőlők leérnek a tóig. Tehát ott mások a szabályok is, és más az élővilág is. Itt pont az volt a fantasztikus ebben, hogy volt ugye vasfüggönyünk, egyébként is a szélirány ide hordja le a talajt, és itt alakult ki ez a nagyon-nagyon értékes élővilág, ami miatt a fertőn minden védettség rajta van. Nem csak nemzeti park, persze, hanem Ramsár, és világörökség, és amit el tudtok képzelni, mindent rátettünk, de ez úgy látszik nem volt elég a
Hát szóval, igen,
ahhoz, hogy azért megmentsük.
Bizonyára benne van a pénzhiány is, tehát azért Lázár miniszter úrnak sem véletlenül visszafejlesztési miniszter a beceneve, mert hogy a, hát a beruházások leállítása persze, a legnagyobb, amit ő azért elmúlt időszakban tett, és visszafogása sok mindennek.
Ugye a kúria mostani felülvizsgálata, ugye, vagy a döntése, amivel a korábbi győri törvényszéki ítéletet felülvizsgálta, és kimondta, hogy a beruházónak kell bizonyítani azt, hogy az ő tevékenysége nem károsítja a természetet, ez használható majd a későbbiekben hasonló perekben, vajon?
Igen, hogyne.
Ez,
ez az egyik legfontosabb. Igen. Ez legfontosabb boldogság ebben a kúria ítéletben, hogy ez nem csak a fertőre vonatkozik, hanem precedens értékű, és minden egyéb természet és környezetvédelemmel kapcsolatos eljárásban az esetleges bíróságon megtámadásában azoknak a határozatoknak, amit közigazgatási határozatnak hívjuk, hozott mondjuk a valamelyik kormányhivatal, az összes többi civil szervezetnek is, és nagyon sok ügyben ez használható lesz, mert hogy arra hivatkozott, két dolgot még hagyd mondjak el, az egyik, hogy azért fogadta be a kúria, mert azt mondta, hogy társadalmi jelentősége nagyon nagy ennek az ügynek, és azért az annak is köszönhető, hogy mint Udvaros Dorottya művésznő, mint Litkai Gergő humorista mellé állt, és tényleg országosan ismerté tette, hogy ez egy őrület és teljesen értelmetlen beruházás. A másik az, hogy hát fantasztikus ügyvédünk volt, Gutper Ildi, aki 4 éven keresztül nem adta föl, és vittük tovább ezt az ügyet, és végül a kúria az alkotmányunkra hivatkozott, és arra, hogy nem csökkenhet Magyarországon a védettségi szint. Ez pedig ugye azt jelentette volna, ha ezt megvalósítják. Úgyhogy emiatt precedens értékű, és mindenképpen az összes jövőbeni hasonló ügyben használható lesz. Uh-huh.
És mi az a mondás, az a fő mondás, ami precedens értékű és használható? Tehát azt, hogy a beruházónak kell bizonyítania, hogy nem károsítja a tevékenységét, a természetet?
Igen. Így van, hogy a beruházónak, és előzetesen azért vannak ugye környezeti hatásvizsgálat kötelezettség, amit itt a kiemelt beruházásoknál egy kicsit elmismásoltak, és 7 nap alatt ki lehet adni határozatot, de rendesen meg kell csinálni a környezetvédelmi hatásvizsgálatot előtte, és be kell bizonyítani azt, hogy ez nem károsítja a természetet, és amennyiben nem bizonyítja be, akkor nem egy civil szervezetnek a saját költségén kellene bebizonyítani azt, hogy ja, de itt mégis pusztulnak az állatok, és nekünk kéne a döglött békákat összeszednünk, hogy bebizonyítsuk, hogy hogy van. A másik, hogy maga a bíróság egy igazságügyi szakértőt rendelt ki a Greenpeace-nek a költségére, mi ezt elfogadtuk, és maga az igazságügyi szakértő is nekünk adott igazat, hogy igenis pusztulhatnak ott az állatok, veszélyezteti a védett értéket, stb. Stb. És erre a bíró
azt mondta, hogy nem
megdöbbent,
érdekli.
Hogy ez nem, hogy nem érdekli, hanem attól, hogy elpusztul egy-egy béka, meg egy-egy élőlény, attól az még nem pusztul ki, és ez nem sérti a hazai természetvédelmi jogszabályokat. Na most ez egy annyira nonsens hülyeség, hogy erre is kimondta természetesen a kúria, hogy ez millió jogszabályt sért, úgyhogy ez mind a kettő olyan, ami, ami a jövőben használható. Akár a, ha a fertőt egyszer valaki úgy álmodja meg, hogy mégis nagy legyen, akkor mi ezt az ítéletet az ellen is tudjuk használni.
Uh-huh. Nagyon jó.
Okay.
Hát örülünk, és örülünk, hogy beszélgettünk erről. Köszönjük.
Gratulálunk,
szépen.
Gratulálunk, és reméljük, hogy akkor az állam részéről is, akkor most már ez
még
új hozzáállás.
Még esetleg a harcostársak között megemlethetjük.
Igen, azt akarom mondani, hogy, hogy azért
is.
Ez...
Aki egy kartontáblával takart el a himbili miért.
Igen, bocsánat, igen. Gabót is meg kell említeni, aki fantasztikusan a fiatalokat emeli az ügy mellé állította, és a fertőtó barátait is meg kell említeni, aki a helyi civil szervezet, és igazán ők indították. Úgyhogy mi azért tudtuk Greenpeace részéről bekapcsolódni, mert ott a helyiek már kiperelték azt, hogy milyen engedélyeket adtak ki, és egyáltalán mi lesz itt. Mert ezt eleve nem lehetett tudni. Úgyhogy nagyon sokan segítettek, és mindenkinek nagyon-nagyon köszönjük ezt a bónak.
És mindenkinek nagyon gratulálunk.
És tényleg a civil összefogás gyönyörű példája és sikeres példája. Úgyhogy
köszi még egyszer, hogy beszélgettünk. Szép
köszi,
napot kívánunk.
Köszönjük. Szia. Szép napot. Sziasztok.
Dr. Rodics Katalinnal, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelősével beszélgettünk a fertőtavi fejleményekről.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát ennyi volt a móka mára. Van-e valami fontos üzenet? Rohadt jók voltak a zenék, azt látom.
Hát természetesen. Az a kedves hallgató, a legboldogabb, aki a mai AC/DC Stuttgarti koncertre hangolt. Igen. A jó kis zúzása az Immigrant Song-gal.
Jó, hát holnap majd csinálunk még egy ilyet.
Meg holnap után
meg is. Jövünk egy darabig millást reggelizni. Most Szoller Andinak átadjuk a helyet, hogy híreket mondjon nektek. És hát mindenkinek nagyon kellemes, szép napot kívánunk. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.